Végül pedig legyetek minnyáján egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 66. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Örvendj egész föld az Istennek. Hallgassuk meg, hogy miképpen szerzette az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványoknak: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 329-es énekünk második versét énekeljük. Néhány verset a 8. részből. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk: menjünk át a tó túlsó partjára. El is indultak, miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor oda mentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: mester, mester, elveszünk. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük: hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Foglaljuk el a helyünket. Nem baj az, hogy a gyerek csatok, csak nyugodtan, nem kell. Kedves testvére, kedves szülők, keresztülők, az elmúlt héten egy fél órát volt módom vitorlázni a Balatonon, és már meg is tanultam az alapvető tudományt, és a kék szalagban is fél órát versenyeztem, ugye, mert ez most volt a hétvégén. És hát nyilván ez az élmény is megszólalt bennem. Jó erős szél volt, meg kell, hogy mondjam, és ez ilyen kis hajócska volt csak, hogy oda kellett figyelni arra, hogy mit csinálunk. Tehát nem lehetett csak úgy neki menni a szélnek, mert időnként komoly rohamok törtek a vízre. És aztán ezenbe is jutott ez a történet, hogy hát itt komoly szakemberek hajóznak. Milyen érdekes, hogy, és milyen jellemző, hogy küzdenek, közben telik meg a csónak vízzel, tulajdonképpen már süllyednek, és ebben a végveszélyben szólnak, vagy kiáltanak, hogy mester, mester, elveszünk. Mennyire jellemző, hogy amíg végveszélybe nem kerül, az ember addig nem kiállt az Istenhez. Pedig szakemberek pedig, és ez a nagy üzenet, hogy nagyon jól tudták nyilván korábban is, hogy ebből baj lehet. De ott van Jézus, nem fordulnak hozzá, csak a végveszélyben. Hát ilyen az emberi lélek is a hit dolgában, hogy akkor kiállt igazán fel először, amikor süllyedni kezd, amikor véghelyzetben van. És azt gondolom, hogy ez nem helyes, nem ez a helyes módja a dolgoknak. Hát azért kell és van szüksége egy józan hitre, amelyik tud valamit. Azt tudja, hogy Jézus ott van a csónakban. Tehát őt meg lehet szólítani, tőle lehet kérdezni, tájékozódni az élet dolgaiban, ha úgy tetszik, az élet tengerén hajózva. Ugye, mert ő azt mondja, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát az egészséges gondolkodású hitű ember számol azzal, hogy benne van még valaki pluszban a csónakban, tudnék az Úr Jézus Krisztus, akire időben érdemes figyelni, akinek hatalma van az életünket jó irányba vezetni, ne kerüljek véghelyzetbe, hanem tanuljak meg az Isten szerint élni, az ő vezetése, az ő főség, az ő pásztorlása alatt. Hát amikor megkereszteljük a gyermeket, akkor erre teszünk fogadalmat, hogy időben mindazokat a dolgokat, a hitnek nagy dolgait megtanítjuk neki, oda engedjük őt, amíg még ez valóban az ő kicsi gyermekkorában már megtörténhetik. Hát azt kívánjuk, hogy ez így legyen mindegyik családban, és Isten áldja meg őket. Hogy ez valóban így is lehessen, hallgassuk meg a szülők-keresztülők fogadalom tételét, és kérem, hogy álljunk fel. És megkérdezem először is azt, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak belejé, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, a konfirmációban Isten és ember előtt felejék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalomtételüket, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szentek közösségét, bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt kiszolgáltatnánk a sákramentumot, hajtsuk meg a fejünket, hálaadó imádságban eképpen, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezeket a gyermekeket, megköszönjük azt, hogy egészségesek, azt, hogy jó körülmények közé érkeztek, hogy minden megvan az ő növekedésükhöz, az ő egészségükhöz, minden megvan azért, hogy lelkileg, szellemileg is kibontakozzanak, és most hagyd könyörögjünk azokért, akikre reá bíztad őket, hogy teljesítsék ezt a küldetésüket. Így áld meg a te szent lelked, pecsételj el őket, te néped számára. Amen.
Sokból másik intézetet keresztelnek az Atyában, Dámy a most a Dámy a és a
Megáldott téged az Isten. 131. Zsoltár 3. verse mehet. És keressük ki a 254-es dicséretünk, mindenkoron áldom az én Uramat. Első 5 versét énekeljük. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg az apostolok cselekedetéről írott könyv 18. részének az első 17 versében a szakasz, hogy gyülekezet ülve hallgassa meg.
Ezek után Pál eltávozott Aténből és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott. Együtt is dolgozott velük. Ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban elleneszegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik: véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Titius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus, a zsinagógai előjáró pedig hit az Úrban egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Amikor pedig Gallió volt Akája helytartója, a zsidók egy akarattal Pálra támadtak, a törvényszék elé vitték, és így szóltak: ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak: ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. azután kiutasította őket a törvényszék elől. Ekkor valamennyien megragadták Szósztenészt, a zsinagógai előjárót, és ütlegelték a törvényszék előtt, de Gallió mit sem törődött ezzel.
Isten tegye áldottá az igéjét szívünkbe fogadását, gyertek csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálát adunk néked, mennyei édesatyánk, a mai napnak a kezdetéért, azért, hogy ünnepelhetünk, és hogy vasárnap mindig újra és újra a legnagyobb csodára gondolhatunk, a te fiadnak feltámadására, a nagy szabadításra. Megköszönjük néked azt, hogy mi ennek a szabadításnak a népe vagyunk, és megköszönjük néked azt, hogy a mi Urunk maga a feltámadás és az élet, és mi részesedünk ebből, és ma is ezért könyörgünk, hogy maga a feltámadás és az élet szóljon hozzánk az ige által, emberi szavak által, mégis a te szent lelkednek a töltésével, súlyával és célba találásával. Így áld meg az ige hirdetőt, és áld meg az ige hallgatót is. Légy velünk, és szentelj meg bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek. Jó, másik oldalra is menjetek, arra is. Oda gyere az előbb oldalamra. Úgy, fogd meg a kezét. Ha nem érjünk, köszönöm be. De hát a kicsit előtönünk, összeérünk. Jó. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Így van, meg kezdett mutálni, hanem, de már nem sokáig jössz ki a gyerek padban. No, de az jutott eszembe, hogy jó meleg van, és két embernek rossz jelenti, a papnak meg a királynak, mert ugye palástban járnak. De hát nem erről akarok beszélni, hanem elmondom nektek, hogy nagy örömömre a sündisznók mégiscsak megjelentek a kertbe, ugye, mert lemondtam róluk már, régóta nem is meséltem, eltűntek. Hát mondom, tavasszal, ilyen enyhe tavasz van, és nem jön elő. Szóval rájöttem, hogy azért ezt tudja, hogy meddig kell aludni, és most már szerintem napok kérdése, és világra jönnek a kis sündisznók, és akkor megint lesz sündisznó család, akik föl fogják enni a lehullott gyümölcsöt szépen, ügyesen, ezért nem nagyon szedem fel a gyümölcsöket, hogy legyen mit tenni a sündisznóknak. Hát ebből azt következtett és mondtam le, hogy egyrészt a sündisznők tudják a dolgokat. És általában is az itt a kertbe föl alá vonuló macskák és minden egyéb jószágok, gyíkok tömege, ugye nálam azok is laknak, ezek tudják a dolgokat. Hát nekünk is felnőtteknek kéne tudni a dolgokat. És úgy gondoltam, hogy az volna a legjobb, ha megalapítanánk a sündisznó pártot. Ennek mi leszünk itt a tagjai, és a sündisznó pártnak az a lényege, hogy bár vannak tüskéig, de nem szurkálják egymást. Na, mit szóltok ehhez? Sündisznó pártot megalakítjuk. Jó lesz? Tüskéi vannak, rengeteg tüskéje van egy sündisznóra, képzeld el, hát meg nem se tudjuk számolni. És ezek mégse szurkálják egymást. Azt gondoltam, hogy ez a családban biztos a kicsik, hogy megnőnek, na mindjárt nekiesnek az anyjuknak, apjuknak, szurkálják az visszaszúr, azt jól megosszák egymást. Hát nem így van. Ezekkel a tüskékkel is tudnak olyan kedvesen, szelíden, szeretettel lakni együtt. Hát akkor nem a sündisznóknak van igazuk? Igazuk van? Így van. Nincs? Azt mondja, nincs. Na erről egyezünk meg abba, hogy van. Hát nem, már ilyen kis tüskés van itt, már direkt csinálom, mosolyogsz. Na, szóval a sündisznó pártot, mert hogy ez a lényeg, hogy nem szurkáljuk egymást, pedig vannak tüskéink. Jó? Köszönöm szépen, áldás, békesség. Az igehirdetésre készülve a 174. dicséretet énekeljük, Atya, Fiú, Szentlélek.
Istennek igéjét, melynek alapján előttetek szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, így hangzik az apostolok cselekedete 18. részből, 9. vers és 10. vers. Az Úr egy ilyen látomásban ezt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj, ne hallgass. Mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igényét. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, nagy biztatás van ami számunkra ebben a történetben. Amikor elolvastam, akkor először eszembe jutott ez a kicsit banális mondat, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Aztán eszembe jutott ugye a régi halleluja, hogy az Úr csodása működik, de útja rejtve van. Még tovább gondoltam a dolgot, és ennek az éneknek a vége jutott eszembe, hogy de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát, vagyis az Isten útjai nem kifürkészhetetlenek azoknak, akik az Isten útján járnak, akik azon akarnak járni, akik keresik az ő útját, meg is találják, hiszen erre hív bennünket az Úr. És a biztatás az, hogy mindig megtaláljuk az Isten útját, mert nem egyedül járunk rajta, tudnélik, ő valóban csodásan működik, és egyengeti az életünket, hogyha az ő nyomába kívánunk menni. És ezért érdemes erre a történetre odafigyelni, mert valójában ez egy megrendítő történet, ha az első olvasásra nem is ez az oldala domborodik ki, de összeszedegetjük a háttér információkat kicsit, és összerakjuk, és azoknak a ismeretében nézzük a korintusi működését Pálnak, akkor bizony rájövünk, hogy ez tényleg egy nagyon megrendítő történet. Kicsit foglalkozunk tehát Pálnak a helyzetével, sok mindent nem tudunk, de azért sok mindent tudunk a levelekből. Nem tudjuk azt, hogy miért jött egyedül Pál, általában nem ment sehova egyedül, Korintusba egyedül érkezik. És ez már nem egy teljesen ideális helyzet, senkit nem ismerve megérkezni egy idegen világvárosba, egy eléggé kinéletlen, nyüzsgő, két kikötővel is rendelkező világvárosba. Aztán azt is tudjuk, hogy minden tartaléka elfogyott Pálnak. 2. Korintusi levélben ír sokat az ő állapotáról, ami akkoriban volt, és újra felidézve azt mondja, hogy amikor nálatok voltam és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit. Ez azt jelenti, hogy Pál éhezett Korintusban bizony. Nem volt ez olyan kis egyszerű helyzet, hanem senkit nem ismer, bizonyára valahol a zúgba meghúzva magát éhezik Pál. Aztán ugyancsak a későbbiekben írja Korintusban azt, hogy testi megjelenése erőtlen és beszéde szánalmas, így szóltak róla, amikor ő betegen és éhezve ott megjelenik, sőt írja a korintusoknak azt is, hogy tövis adatot a testembe a sátán angyala, hogy el ne bizakodjam. Hát ilyen állapotban érkezik Pál Korintusba, és többször visszacsengez. Tehát ez egy nagyon mély helyzet számára, és nagyon-nagyon emlékezetes. Aztán még újabb tehertételek jönnek majd, és itt bizony nem a harcos Pállal találkozunk, hanem valami hasonló állapotban volt, és erre emlékezik vissza, mint Illés, ugye, aki a nagy győzelmek, nagy csaták után egyszer csak teljesen lenullázódik, lefekszik, és elég volt Uram magára teríti a köpenyét, és aztán az Úr bíztatja őt, és ezt mondja, hogy de meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt. Tehát ugye az Illési bíztatás igazából a 7000 szerese annak, amit Illést. Ő úgy tudja, hogy egyedül maradt, és nincs már több híve az Izrael istenének. Hát Pálnak is ilyen biztatásra van szüksége, de ne félj! Hát ki gondolná Pálról? Nem olvasunk ilyet, hogy Pálnak szüksége volt erre, hogy ne félj. Aztán ez a parancs, hogy szólj és ne hallgass. Nagyon-nagyon meglepő a nagy vitázónak. Az első pillanatok ezzel beveti magát a harcba, az elemi csatákba, az ige és magyarázás embere, a tanítás embere. Ezt a biztatást kell, hogy vegye, hogy szólj és ne hallgass. Azt jelenti ez, hogy igencsak fogytán vannak Pál testi és még inkább lelki erői. Bátran mondhatjuk, hogy az apostol életének egy ritka pillanatánál vagyunk, amit szinte el se tudunk képzelni, mert ő mindent kibírt. Hát ugye olvasunk ilyet szintén tudósítás saját magáról a II. Korintus levélben, hogy ötször kaptam egy hián 40-et, háromszor megveszőztek, háromszor szenvedtem hajótörést, veszedelemben voltam úton, és itt tovább sorolja hosszasan, hogy ez a kis ember hihetetlen dolgokat bír ki, aki szinte semmit nem, vagy semmi nem tudott ártani. Ez az embernek ezt kell mondani, hogy ne félj, szólj és ne hallgass. Tehát bizony itt Korintusban meg végtelenül gyenge és elesett állapotban van, és nem beszélve ugye arról az ellenséges, nagyon világias, nagyon nagy és nyüzsgő, semmivel nem törődő kikötő várossal, ugye, amelyek az Afrodité templomában 1000 kultikus parázna várta a látogatókat. El lehet képzelni, ugye, hogy ez milyen morált jelentett, és általában is egyáltalán milyen légkört. Nézzük, hogy hogyan bontakozik ki az Isten munkája, és vele együtt hogyan talál magára Pál. És egyből világossá lesz aztán a feladata is. Rómában Claudius császár kiad egy rendeletet 49-ben, hogy minden zsidó hagyja el Rómát. Ugye ez egy nagyon kemény csapás, és így érkeznek meg Korintusba Aquila és Priscilla, egy házaspár, akik hozzák magukkal nyilván a vagyonukat, a kis műhelyüket, sátorkészítők voltak, lehet, hogy szövőgépeik voltak, lehet, hogy bőrökből csinálták, ezt pontosan nem tudjuk, de mindenképpen ugye kemény munkáról van itt szó. És Pál az egykori rabbi, neki kötelessége volt, nem lehetett rabbi az, aki nem tanult meg egy szakmát. Tehát valami mesterséget, és Pál is a sátorkészítést választotta, és így találkozik velük Pál, és milyen csodálatos ez az első kis rendeződés, hogy egy sátorkészítő házaspár újra kezdi a vállalkozást, ugye előről kell mindent kezdeni, de azért nem vagyontalanok, nem az utcán laknak, hívő keresztény emberek, és összetalálkoznak talán a zsinagógába, Pállal, lesoványodott, éhező, beteg Pállal, aki szintén sátorkészítő. És egyből munkát, otthont kap Pál, olyan, mint a mentőcsónak érkezett volna a fuldokló számára, és hát valami szeretetteljes odafordulást is valószínű, mert én úgy gondolom, hogy Pál nem nagyon volt munkaképes, és szívébe zárta nagyon ezt a házaspárt, és ők is nagyon nagyra becsülték Pált, az apostolt és a igehirdetőt, kiálltak mellette. És aztán a következő lépésben megjelenik Szilász, Timóteus, Macedóniából, Filippiből, és óriási dolog, pénzt hoznak. Pál többször emlegette ezt a segítséget, egyedül innen fogadott el pénzt, de azt gondolom, hogy éppen az utolsó pillanat, az utolsó utáni pillanatban érkezik, sok pénz nem lehetett, de Pál számára óriási megkönnyebbülés volt, hogy nem csak a misszióra nézve jelentett sokat, hanem valószínű is a kutyaszorítóban volt, és ugyanakkor ugye azonnal ezt olvasok, ugye a missziónak szenteli, abba hagyja a munkát, a missziónak szenteli teljesen az idejét. Egy kicsi emberi oldala is lehet ennek, hogy igencsak oda volt a gerince az, hogy ő egész nap hajlongjon, egy szövőgép felett. De a lelki terhek még nem múltak el, sőt növekednek, de Pál szakít a zsinagógával, hallottuk a történetben, hogy radikálisan, és elmegy Titus Justusnak a házába, ez meg ott volt a zsinagóga mellett. Hova menjen? Ugye nyilván oda tudott menni, a közönség, vagy közösség megoszlik, el lehet képzelni, hogy ők ide épülne, ide az utca másik felére egy budafoki református egyház kettő, és így az egyik fele ide menne, a másik fele oda menne. Hogy néznénk egymásra? Óriási lelki teher ez, és megfordul Pálban a gondolat, hogy hát, ha el kéne innen menni. Hát, ha nem ez az én helyem, hiszen sokszor előfordult, hogy menekülni kellett, másutt ott maradt, mindig figyelte Pál, várta a jeleket, az üzeneteket, de hát teljesen bele volt építve az ő életébe, hogy időnként menekülni kell. Bizonyára ilyen hely Korintus is. A gyanakvásnak, a feljelentgetésnek a légkörébe belefáradva, lelkileg, szellemileg, idegileg is, megtörve és testileg, biztos vagyok benne, hogy olvasgatta a tekercseket, hogy ez a ne félj, én veled vagyok, egyből Ézsaiás jut az ember eszébe. Ézsaiás 43-ban ott van a biztatás, talán éppen Ézsaiás forgatta, de az is lehet, hogy a nagy, a legnagyobbnak tartott prófétáról, Illésről olvasgatott, amikor jön ez a nagyon világos, nagyon határozott üzenet, hogy ne félj, hanem, mert én veled vagyok, ne félj, hanem menj, beszélj, ne hallgass, nekem népem van, ebben sok népem van ebben a városban. Mindenesetre hirtelen, hallatlan erővel rátör a bizonyosság. Szólj és ne hallgass. Az azt jelenti, hogy maradni kell, sőt, teljes erőbedobással kell itt maradni. Hát hol van a sok népem, kérdezhette ezt Pál, és néhány ember, és a folyamatos zaklatás, fenyegetettség. És ezzel csak világos lesz számára, hogy mit jelent az, hogy én veled vagyok. Mit jelent az, hogy nekem sok népem van ebbe a városba. És azt gondolom, hogy Pál ezek után egyszerűen meggyógyult. Egyszerűen nagyon-nagyon gyorsan fölépült, mind a fizikai nyavajáiból, mind a lelki-testi fáradtságából. És ez mutatja, hogy ott marad másfél évig, és Jeruzsálem, Antiókia után Korintus lesz a harmadik nagy bázisa az induló fiatal kereszténységnek. Tehát itt tapasztalja meg, itt tanulja meg Korintusban, hogy ez, hogy mit is jelent az, hogy elég néked az én kegyelmem, hogy az én erőm erőtelenség által végeztetik el, és megtapasztalja, hogy Jézus Krisztus, akitől a megbízást kapja, az nem hagyja cserbe. Ott volt vele a szenvedésben, és ott van benne a reménységeiben, hogy nem szégyenít meg, de ehhez teljesen rá kellett magát bízni. De szokták mondani, hogy rajtam csak az Isten segít. Hát jó dolog ez, hogyha valaki erre rájön, ha ez egy valós és lélekkel teli felismerés, hogy valóban rajtam csak az Isten segít. Mert az Úr meghaladja a legszebb reményeinket is. De Pálnak nem csak Priscillát, Aquillát adta, vagy még ezt a két embert, meg Krisztust, hanem sok népet. Megtapasztalta azt, hogy előtte jár az Úr, kijelölte az ő korintusi népét, kihívta, kiválasztott, és már nem kellett más, csak az, hogy elhangozzék az ige hirdetést. És abban a pillanatban, ebből a homályos háttérből csak kiléptek azok, akik meghallották a hívást. Kihívta őket az Úr az ő igéje által, tehát Pálnak mindenképpen prédikálni kellett hozzá, és abban a pillanatban nyilvánvaló és látható volt az, hogy nekem sok népem van ebben a városban. Hát ezért nem hallgathatott el Pál, ezért kellett neki maradni, és megtapasztalni, hogy valóban így van, ahogy az Úr ezt neki kijelentette. És hát még nagyon érdekes külön ez a része, hogy nem csak előtte járt az Isten lelke és munkálkodott, hanem mögötte is, hogy így mondjam, ugye Szosztenész volt a zsinagóga előjárója, aki följelentette Pált, aztán miután elzavarta őt a bíróság, mondván, hogy ez nem tartozik a törvény elé, akkor a bámészkodó közönség, amíg ott ültek a bíróságon, és várták, hogy mikor lesz a só, azok fogták, és ezt a szegény Szosztenészt jó elverték. Hát elgondolható, hogy ha volt, aki utálta a keresztényeket Korintusban, akkor a Szosztenész biztos nagyon utálta őket. És mit olvasunk az első korintusi levél első versében, majd későbbről, hogy üdvözöl benneteket Szosztenész a testvér. Tehát biztos, hogy ez, mert ezt ismerték Korintusban, ezt a Szosztenészt. Hát így munkálkodott az Isten lelke, és ez jelenti, hogy sok népen van ebben a városban. Tehát azt gondolom, hogy bár zavartalanul munkálkodhat, aztán az egyik leghosszabb ideig tartó missziói tevékenységgel, még a törvény se piszkálja őt, a hatalom se, és megerősít bennünket ez a történet. Az emberi oldalon vannak nullpontok, mélypontok, ha önmagamból indulok ki, ugye, ha Pál a saját helyzetéből, lelkiállapotából, fizikumából indul ki, akkor elmegy Korintus. Ez meghaladja az én erőimet és képességeimet. De az Isten szent lelke adott neki támpontokat, főként embereket adott, testvéreket. Nem csak talpra áll, hanem hatalmas építő munkába kezd. Még az a kis pénz is meg lesz, ugye, ami ahhoz kell, hogy kijöjjön a kutyaszorítóval. Tehát mit tett Pál végül is Korintusban? Bármilyen súlyos helyzetben volt, azért nem futott el bizonyára, harcolt. Erre utalnak azok a dolgok, amiket elmondtam, hogy bizonyára kemény küzdelem van benne, hogy kell ezt nekem csinálni, meddig kell ezt nekem csinálni, de marad a helyén, és amíg meg nem kapja a választ, addig nem dönt, és megjön a válasz. Nem csak a szükséges erőt, eszközt, embert kapja meg, hanem ő maga is hatalmasan megerősödik a belső emberében. A megtartó Úr megtartó hitet ad neki. Jó dolog nem csak hallani ezt a történetet, hanem meghallani üzenetként is, és biztasson és erősítsen bennünket a mi hitünkben, és erősítsen meg bennünket a mi reménységeinkben. Amen. A 223. dicséretünk 6. versét énekeljük. 223. dicséretünk 6. versét. Rendesedjünk el, sajtjuk el. Urunk Istenünk, köszönjük ezt a biztatást, és köszönjük azt, hogy Te mindenkor velünk vagy. Hadd tudjuk ennek az üzenetét, igazságát és örömét még jobban átélni, hogy a Te utadon érdemes járni egyedül, mert Te ezt az utat megmutatod, előnkbe adod. Köszönjük a sok-sok kijelentést, igét, köszönjük a sok-sok tanítást, amit kaptunk és kapunk rendszeresen, hogy világosságban járjunk. És megvalljuk neked, hogy mégis sokszor a sötétebbik oldalt választjuk, a rejtett utakon akarnánk megtenni. Szeretnénk lerövidíteni utakat, és nem a te ösvényeden járni, és akkor megtapasztaljuk, hogy ezek az utak nem vezetnek sehova. És hogyha te rád bízzuk magunkat, akkor megérkezünk. És köszönjük, hogy nagyobb célokat teszel és tűzöl elénk, mint amit ezt mi magunk kitűzzük és elgondoljuk. És köszönjük néked azt, hogy hordozol bennünket. Most különösképpen kérünk a nyári szünetben lévőkért, akik nyaralnak, hogy kipihenjék magukat testében, lélekben, hitben megerősödve jöjjenek vissza a közösségbe. Különösképpen könyörgünk a gyermekekért, hogy óvd meg őket, hogy növekedhessenek, hogy sok-sok erőt gyűjtsenek aztán a feladathoz, amit el kell végezniük majd. És könyörgünk azokért, akik egyedül vannak
ezekben a nyári napokban is épp úgy átélik a egyedülvalóságukat, a megszomorodottak, a gyászolók, és azok, akik betegségeket hordoznak, akik fájdalmakkal élnek együtt, erősítsd meg őket, gyógyítsd őket, édesatyánk, a te ígéreted és szent lelked szerint, és hadd könyörögjünk azért, hogy a reánk váró feladatokat ezekben a nyári napokban is el tudjuk végezni, úgy a közösségben, mint a családban. Őrizd meg őket, őrizd meg megkereszteltek családjait, a kicsinyeket, mindnyájunkat, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a ige hirdetésre, imádságra gondolva magunk imádkozva, közben a marimba hangszer és Bach segítségével tegyük mindezt néhány percre. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ugye ma 5 órakor lesz Gimifi, a házi körre elmarad, cserkészek Tatán vannak, ott lesz ma cserkész Isten tisztelet. Kedden és szerdán a biblia órák a szokott időben meg vannak tartva. A többi alkalmak most a csütörtök pénteki ifjúsági és egyéb órák most szünetelnek. Hirdetem azt, hogy a mai Isten tiszteleten megkereszteltük Szűcs Károly Barnabást, Kovács Zsombor Mátét és Dániel Márkot. Isten áldása legyen a családok életén. Tegnap érkeztünk meg a csákvári hittantáborból, szintén talált tárgyak, cipők és hasonlók vannak a gyűjteremben. Kérem, hogy akik keresik, azok ott keressék és vegyék át. Köszönjük a gyülekezet lelki anyagi támogatását, az odaadó lelkes munkáját. Megköszönjük azoknak a munkatársaknak, akik ott voltak, Németnél, és a Kirner Erika, Edith, Kata, Melinda, Szabolcs és Viola. Így vannak felírva, bocsánat, azért keresztnevükön olvastam. Becker Norbert vezetésével a domboszkós gyerekek voltak Balaton-Szepezden táborban múlt héten. Tehát folynak a nyári táborok. Az adakozást nyitettem továbbra is. Elmondtuk már sokszor, tehát a felajánlásokra számítunk még a továbbiakban is, és úgy néz ki, hogy a padló burkolása az 80 éves évfordulóra meg lesz, persze nagyon feszített tempóba. Hirdetjük, hogy 18-án, tehát szerdához egy hétre, jövő hét utáni héten szerdán este lesz egy házi koncert. Ez úgy jött létre, vagy úgy került ide hozzánk, hogy egy Nicholas Park nevű lipcsei professzor, aki csemballó művész is, ugye Marcinak a tanítója, többen tudják ezt, hogy ő Lipcsébe tanul. Itt Magyarországon tart egy kurzust, ennek a nyári kurzusnak a helyszín az itt lesz a templomba, és hát nyilván zeneakadémistáknak és csembalistáknak, és annak fejében, hogy itt lehetnek, ezért szerve este egy házi koncertet tart a gyülekezeti terembe, tehát nem itt a templomba, 7:30. Ez azért lesz különleges, mert hát egyrészt nem akárki fog itt nekünk zenélni, másrészt ez egy kisebb térbe, intimebb térbe lesz, szinte testközelbe, talán még néhány szót mond is a művekről, tehát egy ilyen családias jellegű, de én azt gondolom, aki eljön, az nem fogja megbánni. És hirdetem azt, hogy július 14-én 16 órakor fogadnak örök hűséget Dálnoki Adrián és Kisfalusi Boton. Isten áldását kérjük a házasságukra. A 451. dicséretet keressük és énekeljük befejezésül. Száma nincsen, Uram, jó téteményünknek. Kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség. 178-as kell játszani.